Tisztelt Hallgatóság, Hölgyeim és Uraim! Meglehetősen nagy feladat és nagy megtiszteltetés ma itt beszélni a lelki egészség problémájáról, kérdésköréről. Különösen orvosként nagy megtiszteltetés ez, hiszen a lelki egészség, a lélek fogalma kicsit mindannyiunknak mást jelent. A magyar nyelv e tekintetben szerencsére rendkívül szemléletes, hiszen ha lélekről beszélünk, akkor valóban egészségről, a lelki teljességről kell beszélnünk, és ha ebből a pontból indulunk ki, akkor rögtön a tudomány, a művészet és a vallás határmesdjén találjuk magunkat. Ha a hallgatóság tagjainak föltennék azt a kérdést, hogy mit gondolnak a lélekről, hogyan definiálnák azt, hogyan definiálnák a lelki egészséget, meggyőződésem szerint nagyon sokféle választ kapnánk. A vallásos ember számára a lélek az valami anyagtól független, testtől független, ami az evilági létünket túléli, valamilyen magasabb szintű entitás, de az ateista ember számára is a lélek legbelső önmaga, intimitása több, mint egyszerű biológiai tényező. Ha mégis közelebb szeretnénk jutni valamifajta definícióhoz, akkor érdemes Platónra visszautalni. Platón szerint a mentális működések, a ráció, az érzelmek és a vágyak összessége, és ebből a megközelítésből, ebből a definícióból rögtön adódik egy kézenfekvő magyarázat arra, hogy mi a lelki egészség, hát e három harmóniája, egyensúlya, összhangja. Azonban a helyzet közel sem ilyen egyszerű. Föl kell tennünk azt a kérdést, hogy melyek azok az alapmechanizmusok, melyek azok a modellek, melyek azok a szervező erők, szervező elvek, amelyek rációnkat, érzelmeinket és vágyainkat rendezik, irányítják. Szinte automatikusan és tudattalanul világképünkben ott él Freud. Freud, aki azt mondta, hogy valahol a lelkünk mélyén a szexualitás és az agresszió vulkánjai találhatóak, és a társadalomnak és az énnek az a feladata, hogy ezeket a mély lélektani impulzusokat kordában tartsa, levezesse, a bennük rejlő energiát felhasználja. Nem mindenki gondolkodik azonban erről így. Mások szerint az ember alapvető mozgatórugója, alapélmény, ez a szorongás. Mégpedig egy nagy, kiszámíthatatlan, végtelen, félelmetes világtól való szorongás, ami tele van tekintélyszemélyekkel, apákkal, professzorokkal, papokkal, politikusokkal. És hát ebben a félelmetes világban bástyákkal vesszük magunkat körül, az önbecsülés, a narcizmus és az önimádat a hatalom bástyáival. Ha ezek a bástyák meginognak, ha ezeket a bástyákat lerombolják, akkor először fenyegetve érezzük magunkat, paranoia jelentkezik, mély depresszióba süllyedünk, és végül bekövetkezik a teljes lelki dezintegráció. Megint mások szerint lelkünk legmélyebb bugyraiban azok az ősképek, archetípusok találhatók, amelyekkel a vallások, mítoszok, mesék, mondák szimbólumrendszereiben találkozunk, és ezek az ősképek egyfajta direkt kapcsolatot jelentenek az emberi psziché és az emberi kultúra között, belehelyezve az embert a történetiség dimenziójába. A lélek mechanizmusainak és struktúrájának megközelítése során egy kulcsfordulat volt a társas lélek megjelenése. Sokak szerint ma már olyan alapvető motívumok, mint a valahová tartozás igénye, valamilyen csoporthoz való tartozás igénye, az, hogy a világ a kulturális szimbólumok, egységes normák által megérthetővé, megbízhatóvá, kiszámíthatóvá váljék, elengedhetetlen ahhoz, hogy önbecsülésünket fent tudjuk tartani, hogy önmagunkat és a világot egységesen tudjuk szemlélni. Ez lenne tehát a társas lélek koncepciója. De mindemellett arról sem szabad elfeledkezni, hogy az ember alapvetőleg tanuló lény, láthatatlan hálóként szövik át világunkat, viselkedésünket, belső szubjektív élményeinket, megerősítő és kioltó tényezők, büntetések, jutalmak, és nem utolsó sorban az ember óriási információ kapacitással rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy hogyan érzékelje a világot, gondolataiban, képzeletében hogyan képezze le azt, hogyan lássa a nyelvi szimbólumokkal, hogyan gondolkodjon. Könnyen látható az, hogy a tanuló ember képe az, ami leginkább közel viszi az embert a biológiához, leginkább teljes igénnyel helyezi bele az evolúció folyamatába, és lép elő az az igénnyel, hogy ezeknek a mentális működéseknek a biológiai agyi mechanizmusait is megértse. Ezekben a megközelítésekben, akármelyiket is használjuk, a lelki egészség, a mentális egészség megértésére két szélsőséges torzulással lehet találkozni. Az egyik torzulás ezek közül a biologizálás. A biologizálás azt jelenti, hogy a legbonyolultabb mentális folyamatainkat, viselkedésünket, szubjektív élményünket is mechanikus módon az agy egyes területeihez rendeljük. Úgy képzeljük, hogy ezeket pusztán néhány kulcs kémianyag szintje magyarázza, így beszélünk például az örömterületről, vagy a félelemközpontról az agyban nagyon helytelenül, és azt gondoljuk, hogy ezek a működések egy-két kémiai anyag korrekciójával helyreállíthatóak. Ez a biologizáló emberkép abban a hitben ringathat bennünket, hogy életünket, sorsunkat és személyiségünket néhány pirula elfogyasztásával rendbe tehetjük. A másik szélsőség a szociologizálás. A szociologizálás azt jelenti, hogy az embert kizárólag társas lényként értelmezzük, mégpedig olyan társas lényként, amely külső normáknak, külsőleg diktált viselkedési mintázatoknak kell, hogy behódoljon, kizárólag ezek szerint szervezheti az életét, és ezek kell, hogy jelentsék tulajdonképpen a mentális egészség teljességét. Hát jó például az áramszocializmus időszaka, a hallgatóságban nagyon sokan átérték ezt az időszakot, a végét még én is elkaptam. Talán sokak számára megvan még a szocialista ember ideája, ebben az időszakban minden, ami intim, egyéni, pszichológiai volt, az üldözött volt. A hatalom nem szereti általában az átláthatatlan dolgokat, meg is hinlette ezt jócskán a magyar pszichológia. Meg volt tehát az egységes normálrendszer, úgy kell viselkedni, és aki mégsem volt boldog, ne adj Isten, az deviáns volt, azt el kellett könnyíteni, azt ki kellett zárni a társadalomból. De vallási fundamentalizmus, legyen az egy egyház vagy egy szekta is hasonlóképpen működik, biztos megoldásokat kínál, közösséget kínál, mások persze a legitimáló mítoszai, mint a szocializmusnak, de lényegében az egyén kontrolljára, uralmára és elnyomására törekszik. Ha tovább lépünk, akkor mindezen tudás birtokában, amit a lelki egészséggel kapcsolatban pedig fölvázoltunk, és érdemes megnézni, hogy mi a definíció. Egyáltalán tudjuk-e, hogy mi az a lelki egészség? Hát mit mond erről az egészségügyi világszervezet? Nagyon sokáig hezitáltak, hogy lehet-e egyáltalán egységes definíciót nyártani a mentális egészségről. Ugye az indok az volt, hogy akkora a kulturális sokféleség, akkorák az egyéni különbségek, hogy ilyen egységes definíció nincsen, de aztán végül nagy nehezen mégiscsak született egy, ami alapvetőleg a pozitív pszichológia emberképére épül. A definíciónak három pillére van. Az első pillér az a jó lét pillére, ami egyfajta pozitív érzelmi állapotot, életörömöt, megelégedettséget jelöl. A második pillér az a mindennapi stresszhez való sikeres alkalmazkodás pillére, nagyon fontos a mai gondolkodásunkban ez a dolog. És a harmadik pedig az értelmesként megélt társadalmi lét lenne. Ez egy nagyon szép definíció, és ezzel így nagyon nehéz nem egyet érteni, azonban szeretném fölhívni a hallgatóság figyelmét, hogy számos csapda van benne, számos torzítási lehetőség van benne. Teljesen világos az, hogy mindenkinek az egyéni életében vannak krízis helyzetek. Ez lehet lélektani krízis, társadalmi krízis következménye, amikor a jólét, a teljes jólét rövidebb vagy hosszabb ideig nem tartható fönt. Ettől még nem kell betegségről beszélni. Az is világos, hogy a stresszhez való alkalmazkodás fontossága ellenére néha nagyon sok csapdát jelent, senki sem képes egyforma mértékben alkalmazkodni a stresszhez. Isten óvjon az embertől, aki mindenfajta stresszhez zökkenőmentesen tud alkalmazkodni. És míg A jól lét a mosoly kényszerét jelentheti, ami legyünk mindig boldogok kényszere, addig a stresszhez való alkalmazkodás kényszere, a megfelelés kényszerét jelentheti, amelyek egyáltalán nem segítik elő a lelki egészséget. A munkahelyi stressz, nagyon sokat lehet erről hallani, mindenki átéli valamilyen szinten, és az ember próbálna valamilyen segítséget találni, próbálná valahogy fejleszteni önmagát. Az első elgondolás, hogy alkalmazkodok a stresszhez, hogy valahogy megpróbálok a saját gondolkodásomon változtatni, hiszen lehet, hogy nem is olyan borzasztó ez a helyzet, csak én látom rosszul, a sémáim berögzültek, és változtatni kell ez a negatív szűrőn, ami bennem van. Ember elmegy valamilyen tréningre, megtanulja a pozitív gondolkodást, és látja, hogy jobban érzi magát. Aztán kap egy ilyen visszajelzést, hogy nem elég effektív a kommunikációja, nem tudja megfelelően érvényesíteni önmagát a munkahelyén, ezt is meg lehet tanulni. Elmegy egy kommunikációs tréningre, ahol megtanítják neki, hogy hogy kell hatékonyan önérvényesítést végrehajtani. Még jobban érzi magát. És egy ilyen ideális emberről van szó, még mindig van ideje, mindig van pénze és türelme, ezért például a táplálkozására is odafigyel, rendszeresen eljár sportolni és megtanul relaxálni. Egész szép eredményeket élt el, minden telnek múlnak az évek is, arra döbben rá, hogy legmélyebb önmagának ez a munkahely mégsem jó. Nem ezt szerette volna, nem erre vágyik. És akkor elszállt az idő felette, tökéletesen alkalmazkodott a munkahelyi stresszhez, de más választása már nincs. Ebben az utóbbi folyamatban az önismeret, a mély lélektan segíthet, ami manapság kevésbé divatos, hiszen nincs erre idő, nincs erre pénz, minden sikert, minden megoldást gyorsan meg kell találnunk. Szóval nem könnyű dolog a lelki egészség definíciója. Ennél talán még ingoványosabb az a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt az egészséges és a beteg között, hol mondjuk azt, hogy valamilyen mentális zavarról van szó, és hol mondjuk azt, hogy még komolyabb probléma igazából nincsen. Na ez aztán egy parázsvita terület, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a puskaport azt nem csak szárazon tartották, de itt be is ízították. Hát van az A csoport. Az A csoport azt mondja, hogy nagyon egyszerű a kérdés, mert ilyen, hogy mentális zavar nincsen, ez egy kitaláció, ez egy fantazmagória, amit csak azért találtak ki gonosz orvosok, hogy embereket lehessen vele kivonni a társadalomból, meg jó teret ömni különböző gyógyszerekkel. A csoport. Van a B csoport, aki azt mondja, hogy hát ez felháborít, hiszen jól tudjuk, hogy mik a mentális zavarok, ezek az agy betegségei, pontos tudományos, természettudományos bizonyítókkal rendelkezünk arra, hogy mi történik ilyenkor az agyban, és mindenre hatékony gyógyszeres kezeléseket is tudunk kínálni. És aztán az A csoport meg a B csoport között ott van a szerencsétlen páciens, meg ott van néhány szakember, aki látja, hogy talán egyik sem biztos, hogy igaz, de túl sok kapaszkodó pontja nincsen. Ha egy picit tovább lépünk, akkor érdemes történeti kontextusában megvizsgálni ezt a kérdést. Akármennyire is meglepő, a mentális zavarok azok nem a modern kor termékei. Tulajdonképpen Hippokratész már felvázolta azokat a főbb betegségcsoportokat, amelyek a mai klinikai gondolkodásban, a mai osztályozási rendszerben is megtalálhatóak. Aztán ezek továbbadódtak, a perzsa medicina, Avicenna, nagyon sokat lehet tőlük tanulni ilyen szempontból, jött Freud, és jött ez a bizonyos DSM rendszer, ami nem más, mint a mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve. Most ez a könyv legújabb kiadása több száz mentális zavart különböztet meg, ír le pontosan, milyen tünetnek kell jelen lenni, mennyi ideig, milyen súlyossággal, ahhoz, hogy egy bizonyos diagnózist ki lehessen mondani. És hát az igazság, hogy ezt a könyvet most elővennénk, és hallgatóság soraiban, az előadó is beleértve természetesen, csinálnánk egy felmérést, ez, hogy kinek milyen problémája van, valószínű, hogy kapnánk egy furcsa kisebbséget, itt a normálisokat. Másoknál biztosan lehetne valamit talán, legalább egy kis fóbiát, alkalmazkodási zavart egész biztosan. Tudománytörténészek csináltak egy rendkívül érdekes vizsgálatot. A vizsgálatnak az volt a lényege, hogy a tüneti leírásokat egészen Hippokratésztól kiindulva végigkövették, perzsa orvoslás, Biblia, apokrif irodalom, aztán megnézték a modern pszichopatológia irodalmát, és ebben a kaleidoszkópszerű sokféleségben, hiszen az emberi viselkedés nagyon sokféleképpen leírható, azt találták, hogy még ebben a borzasztó DSM-ben is gyakorlatilag ugyanazok a fő koncepciók szerepelnek mentális zavarokról, mint Hippokratész esetében, és ezt matematikailag is ki tudták mutatni. A tréfát félretéve, azért a tüneti leíráson túl ma már a természettudományok is fejlődnek, és képesek vagyunk az agy szerkezetéről, működéséről meglehetősen részletes térképeket kapni. 2009-2010 volt az a fordulópont, amikor először komolyan fölmerült, hogy ezeket a tünettanon alapuló leíró rendszereket mentális zavarok kapcsán helyettesíteni lehet ilyen agyi térképezési módszerekkel. Elsőként persze vehetnénk a depressziót, az egyik leggyakoribb mentális zavart, aminek a neurobiológiájáról, anatómiájáról a legtöbbet tudjuk. És amikor a neurobiológiai alapokat elkezdjük vizsgálni az agyban, különböző agytérképezési módszerekkel, akkor azt találjuk, hogy az érzelem szabályzásért felelős idegrendszeri hálózatot olyan finom tényezők is befolyásolják, mint az illető személyisége, korrelációt mutat ezzel, társadalmi, jövedelmi státusza, és az újabb eredmények szerint még a kulturális identitása is. Depressziós mindenki volt már valószínű az életében, hiszen az alapvető érzelmi reakció veszteség helyzetben embernél a depresszió, aztán vannak szerencsések, akinek ez elmúlik, és van, akinek segítségre van szüksége. Nem minden mentális zavar azonban ennyire triviális, és ennyire jól megérthető, átérezhető, mint a depresszió. Vannak olyanok, ahol az emberi megérthetőség és átérezhetőség határához érkezünk el. És ha tovább lépünk, akkor erről szeretnék néhány szót szólni, ha megengedik, röviden egy esetet mondanék el. Kezdjük rögtön a fejlődésnél. Lényegében zavartalan gyermekkor után az első jelentős problémák a gimnázium során jelentkeztek ennél a páciensnél, amikor jelentős tanulási zavart észlelt magán. A tanulmányi eredmény drasztikusan romlani kezdett. De az érettségén még átbúdácsolt, nem volt vele gond, sőt még főiskolára is fölvették, és aztán az igazi összeomlás az első vizsgai időszak környékén következett be. Nem csak a tanulmányi eredménye romlott le, nem csak a vizsgáit nem tudta lerakni, de egyre inkább elszigetelté vált, baráti kapcsolatai inkább megszűntek, bezárkózott lett, néha nyugtalan volt, alvászavarról panaszkodott, és hát kézenfekvően fölmerült a szülőkben, hogy depresszióról van szó, de segítséget nem tudott elfogadni. Aztán egyszer arra lettek figyelmesek, hogy a páciensünk szobájából irdatlan zaj hallatszik, csörömpölés, mint amikor egy üveget összetörnek, és akkor benyitottak hozzá, drámai kép fogadta őket, a páciens oly sokat használt és oly szeretett számítógép, amin keresztül tulajdonképpen már az utóbbi időben a valósággal tartotta a kapcsolatot, össze volt törve. A fal, az ablakok ilyen alumíniumfóliával befedve, és a páciens a sarokban guggolt, láthatóan iszonyatos félelmet, rettegést, szenvedést átélve. Hosszú órákba telt, amíg a szülőknek sikerült annyira hozzáférni, hogy elmondjon néhány dolgot, hogy mit is él át ő tulajdonképpen, és hát elmondta, hogy hosszú hónapok, sőt évek óta érzi úgy, hogy üzeneteket küldenek neki, elsőként ezt a számítógépen keresztül tették meg közösségi oldalakon, ami annyira még nem feltűnő, viszont később már sugarak segítségével is üzentek az ablakon keresztül, azért fette el fóliával, hogy védje magát valamennyire ezektől az üzenetektől. Gondolatokat adtak be a fejébe, gondolatokat vettek ki belőle, és néha ezek a beadott üzenetek, gondolatok olyan hangosak voltak, hogy valódi hangokká, valódi hallucinációkká váltak. Elvitték kórházba, gyógyszeres kezelést kapott, ami mellett ezek a tünetek, bizarr gondolatok, a viselkedés szétesettsége és az irdózatos szorongás gyorsan csökkent, szépen rendbe jött. Sajnos a tanulmányait nem tudta folytatni, és a társas kapcsolatai sem váltak gazdagabbá, szobájában üldögélve, izoláltan élte az életét. Nem is volt elégedett annyira gyógyszerekkel se, tompították, rontották a figyelmét, elkezdett tőlük hízni, és nem érezte, hogy igazából beteg lenne. Miért van neki erre szüksége? Egyáltalán elhagyta a gyógyszereket. Két hét múlva eltűnt otthonról, és hosszas keresgélés után a mentők, rendőrség és a tűzoltóság egy hídról szedték le tulajdonképpen, mert a felerősödő hangok, üzenetek, hallucinációk hatására folyóba akarta magát vetni. Egy ilyen jelenségkört megérteni már nagyon nehéz józan ésszel, és ez a pszichózisok világa, a nagy pszichiátriai kórképek világa, a szkizofrénia és a hozzá kapcsolódó betegségek. Na hát gondolhatnánk, hogyha valahol, akkor itt biztosan kell valamilyen neurobiológiai markert találnunk. És valóban, a mai agyi képalkotó eljárásokkal a szürke állomány területén egy kifejezett térfogat csökkenés mutatható ki szkizofrén páciensek agyában. Ugye minél inkább sárga, illetve piros szín irányába megy el a színkód ezen az agyon, annál kifejezettebb a különbség a páciensek és a kontrollok agya között. Ez az agynak a belső nézete, oldalsó nézete és alsó nézete. Olyan ez a szürke állomány csökkenés, mint egy nagy földrengés tulajdonképpen, aminek vannak epicentrumai, és ez rendszerint a homloklebeny és a halántéklebeny területére esik. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a térfogat eltérések oly kicsinyek, hogy a hétköznapokban használt agyi képalkotó eljárásokkal mágneses rezonancia vizsgálat, komputer tomográfiás vizsgálat nem kimutathatóak. Ehhez specifikus módszerekre, számítógépes algoritmusokra van szükség, és valóban 2009-2010 volt az a fordulópont, amikor részben a független komponens analízisek révén, részben a mintázatosztályzó programok fejlődése révén sikerült 80-90%-os pontossággal szkizofrén és egészséges kontrollszemélyek agyát számítógéppel elkülöníteni, egyfajta biológiai diagnózist létrehozni. A helyzet azonban megint nem ilyen egyszerű. Ha tovább lépünk, akkor az ábra nagyon sematikusan mutatja, hogy az én agyi képalkotással történt diagnózis esetében az egészséges személyek és a betegek közötti eltérés az nem egy diszkrét kategóriahatár, egy jól meghúzható kategóriahatár mentén történik, hanem folytonos. Ez a diffúz kategóriahatárral rendelkező csoportok jellegzetessége. És így módon az extrém eseteknél természetesen egyértelmű lett, de a határesetek kérdését ez a módszer sem oldja meg. Tulajdonképpen a klinikus számára nem is az a fontos, hogy a diagnózisát megerősítsék egy ilyen képalkotó eljárással. Ezt sokan jól tudják, hogy a valakinek a zárójelentésére egyszer ráírnak egy nagy pszichiátriai kórképet, például szkizofrénia, az egy olyan megbélyegzést, stigmát jelent a számára, ami sokszor az élete további szakaszaiban a negatív társadalmi előítéletek miatt több problémát jelent, mint maga a betegség. Tehát a klinikusnak nem az a cél, hogy még egy MRI képet is mellé tűzön, hogy lám, ő őrült. A klinikusnak az a célja, hogy megtaláljon olyan alcsoportokat ebben a rendszerben, amelyek esetleg eltérő kóroktani tényezőkkel magyarázhatóak, látens csoportok, és ami ennél még fontosabb, van-e ennek valamilyen terápiás következménye? Előfordulhat-e az, hogy a biológiai tényezők által inkább kiváltott betegségformák esetében más terápiát kell alkalmazni, mint az inkább pszichológiai, szociológiai tényezők által kiváltott betegségformák esetében? És ezt például a képalkotó diagnózis jobban meg tudja-e közelíteni? Most miközben az agytérképezők és a genetikusok fáradhatatlanul kutatják biológiai okokat, és néhányat tényleg sikerült találni a súlyos mentális zavarok kapcsán, ritka génvariánsok, szülés közbeni oxigénhiány, vírusok kerülnek legtöbbször az előtérbe. Jönnek a szociológusok, és azt mondják, meglehetősen irigylésre méltó hát, tudományos háttérre és statisztikai háttérrel, hogy ők nagyon is jól definiálható környezeti tényezőket fedeztek föl ilyen súlyos mentális zavarok esetében is, mint például az urbanizáció, különös tekintete a populációs sűrűségre, a kisebbségek körében bevándorlók meg is állapítják, hogy a társadalmi diszkrimináció és a társadalmi feltöredezettség a fő kockázati tényező, drogfogyasztás esetén, És a régi nagy vita téma a korai pszichotraumák, fizikai, szexuális bántalmazás, elhanyagolás szintén megjelennek 2005-től körülbelül az irodalomban, mint a súlyos nagy pszichiátriai kórképek óroktani tényezői. És akkor itt van a két tábor, ugye a génvadászok, meg az agytérképezők, meg a szociológusok, akik így egymásra néznek, és fölteszik a kérdést, hogy ugyanarra a dologról beszélünk-e egyáltalán, és megpróbálják valahogy kiépíteni a hidakat e között a két széles körben elterjedt nézetrendszer között. Hogy lehet ilyen hidakat építeni? Ha visszaemlékezünk az agyra, egy szkizofrén páciensről készült, akkor föltételezhetjük azt, hogy ez a kiterjedt szürkeállomány változást az idegsejtek anyagcseréjének, szerkezetének finom változása kell, hogy kövesse, és ezeket a változásokat egy bonyolult fehérjehálózat és génhálózat irányítja, szabályozza a sejtben. Néhányat tüntettem föl ezek közül a gének közül, a nevek abszolút nem érdekesek, aki ezzel foglalkozik, úgy is tudja. Nekünk inkább azt érdemes föltenni kérdésként, hogy mi ezeknek a géneknek, illetve produktumoknak a funkciója. Ami nagyon érdekes, hogy ezek egyáltalán nem specifikusak a központi idegrendszer működésére. Olyan génekről van szó, amelyek ugyanúgy befolyásolják az anyagcserénket, gyulladásos folyamatokat, immunrendszerünk működését. Általános funkciógénekről van szó. Ami nagyon érdekes, hogy a társadalmi és pszichológiai tényezők emberben is drasztikus hatást képesek gyakorolni ezeknek a géneknek a kifejeződésére. Akár felére csökkenhet, akár háromszorosára emelkedhet, és az egyéni lélektani hatásokat és a társadalmi hatásokat gazdasági anyagi státusz külön lehet választani. Most ami érdekes az az, hogy az állatkísérletes modelleken dolgozó kollégák egyáltalán nem döbbennek meg ezeken az eredményeken, mert már régen tudják az ő, hát nyilván nem humán körülmények között végzett modelleiken, hogy akár a kötődés, akár mondjuk a társadalmi rend, mondjuk rákcsálók körében meglehetősen fejlett, ezeknek a gének az átírását befolyásolja, mint pszichoszociális inger. Most ezt sikerült emberekben is igazolni. Ha tovább lépünk, akkor arra is példát kaphatunk, hogyha az agytérképezés és a pszichológia egymásra talál, akkor milyen újabb érdekességek tárulnak föl számunkra. Hát krónikus fáradtság szindróma, erre bárki mondhatna, hogy kérem szépen, ez aztán egy humbug, hát ki nem volt már krónikusan fáradt, levert, néha miért kezd betegségnek tekinteni. Ez a fogalom, ez a mint betegség, Hippokrátésztól származik, aki megfigyelte természetesen, hogy nagyon sok szervi betegséghez társul levertség, fáradtság, energiátlanság, de számos esetben emögött nem sikerül kimutatni semmifajta szervi betegséget. És ezen ma is így vagyunk. Ugye Freud szexuális elfolytásban kereste a magyarázatot, krónikus fáradtság szindróma, neurasztenia koncepció kapcsán, míg nem jött egy pszichológus és filozófus, egy amerikai, akit úgy hívnak, hogy William James, és Magyarországon sajnos kevésbé ismert az ő munkássága, és azt mondta, ez a 19. század figyelem, hogy a krónikus fáradtság szindróma az az ipari társadalom következménye, és olyan tényezők játszanak benne szerepet, mint az én idegen, természető idegen, monoton munka, az urbanizáció, a populációs sűrűség, a táplálkozás elégtelenségei és a szegénység. Hát, hogyha az ember megnéz valamilyen nagy epidemiológiai vizsgálatot, vagy ellavíroz valamilyen egészségtanácsadással kapcsolatos honlapra, akkor ezeket a kóroktani tényezőket, amelyeket William James már jól látott, most föllelheti ismét a 21. században is. És persze természetesen mindig vannak olyanok, akik kétkednek a pszichológiai magyarázatokban, és például nehezen identifikálható vírusfertőzéseket keresnek a krónikus fáradtság szindróma hátterében. Mai tudásunk szerint a nem ismert kóroktanú fáradtság szindróma pszichoterápiával és életmódváltással gyógyítható legjobban. Megfigyelték azt, hogy sikeres pszichoterápiás beavatkozás során a gyógyuló páciensek agyában szerkezeti változások következnek be, mégpedig a homloklebeny területén egy térfogat növekedés figyelhető meg, amely akár számszerűsíthető is, grafikonon ábrázolható is. Ennek a mértéke pontosan megmondható, tovább lépünk, akkor láthatjuk a grafikont is. És ami nagyon fontos, egy kritikus üzenete ennek a vizsgálatnak az az, hogy nem volt mindegy, hogy milyen pszichoterápiát kapott az illető. Csak azoknál a pácienseknél volt megfigyelhető a térfogatemelkedés, akik specifikus pszichoterápiában részesültek, az egyszerű támogató beszélgetés nem volt elegendő ennek a hatásnak az elérésére. Ez arra utal, hogy a pszichoterápia egy komoly dolog, nem csak egyszerű beszélgetés, több, nagyon lényeges komponense persze az empátia, a megértés, az elfogadás is, de több ennél van egy módszerspecifikus része, ami legalább annyi energia, idő és pénzbefektetést igényel, mint egy gyógyszer kifejlesztése. Ez volt tehát a krónikus fáradtság szindróma. Tisztelt hallgatóság! Molekulák, gének, lélek, társadalom. A rendszerváltozás környékén járunk, mégpedig az Alföldön. Tornyai világa ez az alföldi világ. És jól tudjuk, hogy ekkor a munkahelyek harmada szűnt meg Magyarországon. Tehát harmada szűnt meg Magyarországon. A 90-es évek közepe volt, amikor tulajdonképpen ennek a hatása beért, és nem csak a szegénység, a jövedelem nélküliség, de a támogató helyi kisközösségek felbomlása. És az a narratíva, hogy egy egész nemzedék érezte addigi munkáját fölöslegesnek, haszontalannak, akkor a médiából, a politika révén ez volt, ami üzenetként átvitt, hiszen a KGST, a szocializmus, mint olyan egy nagy felfújt lufi volt. Most mindezek oda vezettek, hogy ebben az időszakban bizony, 90-es évek közepe, a pszichiátriai ambulanciák folyosója feketé lett azoktól az emberektől, akik megpróbáltak segítséget keresni. Hát ebben az időben én gyakorló orvosként dolgoztam, és szembesülnöm kellett azzal, hogy ezek a tényezők mennyire drasztikus hatást gyakorolhatnak az ember lelki egészségére, mentális egészségére. És még egyszer, nem egyszerűen a szegénységről van szó, nem egyszerűen a jövedelem nélküliségről van szó, hanem arról van szó, hogy megszűnnek a kisközösségek, és kialakul egy olyan megkülönböztető, diszkriminatív társadalmi narratíva, ami a betegség felé tolja, taszítja az embereket. Az ugye ingyen élők, rokkant nyugdíjasok, leszakadók, potyautasok, ezektől nagyon-nagyon óvakodnunk kell, ezek kártékony társadalmi megnyilvánulások mindenféleképpen. Most ebben az időszakban volt egy páciens, aki a többieknél is súlyosabb tüneteket mutatott. Nagyon sok volt a depresszió, sok volt a szorongás, alvázzal és az alkohol probléma természetesen, de azóta is emlékszek erre a páciensnek, a depresszió más jellegű volt. Ő már az ágyból sem akart fölkelni, ételt se akart elfogadni, nem panaszkodott olyan sokat, mint a társai, és annak ellenére, hogy gyakorlatilag folyamatosan az ágyat nyomta, és nem táplálkozott, nőtt a testsúlya. Furcsa püffet volt az arca, hajhullást tapasztalt, és kiderült egy laboratóriumi teszt során, hogy súlyos pajzsmirigy alulműködése volt. Egy konkrét biológiai tényező, amely jól ismert tankönyvi közhely, hogy okozhat hangulatzavart, állt ezeknek a súlyos tüneteknek a hátterében, és amikor ez korrekcióval történt, akkor az állapotában gyors és jelentős javulás következett be. Ez nem jelenti azt, hogy társadalmi integritását visszanyerte, de ezektől a nagyon súlyos, mély, orvosi értelemben depressziós tünetektől sikerült megszabadulnia. De az esetben nem is ez volt igazán az érdekes. Az igazán érdekes az volt, hogy amikor az ember gondosabban átlapozgatta ennek a páciensnek a leleteit, akkor ez a súlyos pajzsmirigy alulműködés már 2 évvel a tünetek megjelenése előtt kimutatható volt. Senki nem foglalkozott vele, ő sem ment tovább orvoshoz, senki nem segítette, nem fogta meg a kezét, és akkor érdekes módon semmilyen mentális problémát nem okozott ez a betegség. Amikor hozzáadódott, hozzájött a pszichoszociális stressz, állásvesztés, családi problémák, alkohol problémák, akkor ezek a tünetek markánsan felerősödtek. Persze mondhatná bárki nyugodtan, hogy itt véletlen egybeállásokról van szó, de az ismétlődő példák, amelyek az ember orvosi rutinjában fölmerülnek, azok mindenféleképpen a véletlen egybeállás ellen szólnak. Biológia, pszichológia és szociológia. Könnyű és nagyon hangzatos az elmondottak tükrében a biopszichoszociális megközelítésről és egységről szólni, amelyet újabban a spiritualitás és kiegészítenek, és biopszichoszocio-spirituális egységről beszélnek. Azonban ennek az egységnek a megvalósítása, az, hogy ez a mindennapi gyakorlatban is létrejöhessen, az meglehetősen nehéz. Mégpedig azért nehéz, mert teljesen más ismeretelméleti alapokon nyugvó. Más emberképpel, más világképpel rendelkező tudományterületekről van szó. Kevesebbet beszélünk arról, hogy a humántudományok és a természettudományok együttélése az közel sem mindig olyan harmonikus és egyértelműen integrálható, ahogy azt a 21. században képzeljük, és ahogy a 21. században elvárnánk. Ezek a tudományterületek más kérdéseket tesznek fel az emberről, nyilvánvalóan más válaszokat kapnak, és ezt nagyon sokszor kizárólagos értelmezés igényével teszik. Egy komplex társadalmi jelenség, annak hatása a mentális egészségre sosem lesz leredukálható egyéni pszichológiai tényezőkre, sosem lesz leredukálható gondolkodási mechanizmusokra, érzékelési mechanizmusokra, sőt, akár a kollektív tudattalan mechanizmusaira sem, mint ahogy egy bonyolult társadalmi problémát sem lehet megoldani biológiai eszközökkel. Tisztelt hallgatóság, számos feladat vár még ránk. Különösen fontos feladat a tudományfilozófiai és etikai feladatokon túl az, hogy a három nagy tudományág, az idegtudományok, a pszichológia és a szociológia képviselői leüljenek, kommunikációba kezdjenek, tárgyaljanak egymással, és kijelöljék, meghatározzák azokat a legfontosabb irányokat, amelyek szükségesek a mentális egészséggel kapcsolatos kutatások vonatkozásában. Nagyon fontos ez azért is, mert az idő szorít bennünket, tudjuk azt, hogy a mentális problémák, zavarok egyre gyakoribbá válnak a társadalomban, népbetegség szintet öltve tulajdonképpen, és ami nagyon fontos, hogy a többi betegséggel együtt, gondolok itt a szív- és érrendszeri betegségekre, diabéteszre, magas vérnyomásra, ezek nagyon gyakran kapcsoltan jelennek meg. Még az sem kizárható, hogy a patomechanizmus valahol közös lesz. Könnyű lenne tehát, és nagyon vonzó lenne most önöknek egy olyan megoldást javasolnom, hogy holnaptól egyetlen kulcsmolekula segítségével minden társadalmi és lelki gondunkat egyszerűen és könnyedén meg lehet oldani. Hát ilyen csodamechanizmus egyelőre nincsen a láthatáron, persze a véletlenben mindig lehet bízni, hiszen szóval orvostudomány nagy felfedezései mindig a véletlenen alapultak eddig, de most 2011. januárjában azt lehet mondani, hogy a mentális egészségünk, ennek a jövője attól függ, hogy a három fő tudományterület, az idegtudományok, a biológia, a pszichológia iskolái és a szociológia mennyire képes együttműködni, mennyire képes megtalálni a közös hangot. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!